Hát szervusztok, kedves látszótér rádió hallgatók! A véleményesnek vége lett, úgyhogy ez itt most a górcső műsorsávja. A mikrofonnál
Orsi.
És Nyöző.
Na, és ma este a Holdról fogunk nektek mesélni. Illetve a Hold fog nektek mesélni.
Személyesen?
Hát valami olyasmi, mert a Holdnak vannak mindenféle legendái, történetei.
Meg valósága. Például az, hogy korong. Akár csak a pizzánk, amit majd nem sokára meg kell enni.
Ezt be is kell bizonyítanod majd.
Nekem? Hát miért kéne nekem bebizonyítani? Nem bizonyítok én semmit.
Hát akkor mit fogsz csinálni?
Korong és kész, pont.
Jó, akkor elfogadjuk, mint tézist.
Na, úgyhogy egy utazás lesz a Hold körül.
Akkor kezdjük. Akkor mesélj először a Hold kialakulásáról, meg a felépítéséről.
Hát volt egyszer egy gömb alakú Hold, amire ráment egy űrzetor, kilapította, és azóta korong alakú. Így keletkezett. Tehát valami katasztrofális körülmények között.
Mondja ezt egy csillagász. Hát,
tehát annak idején a naprendszer keletkezésének a hőskorában szegény föld helyén még csak mindenféle törmelékek, meg mindenféle ilyen anyagok keringtek, veszett sebességgel.
Kozmikus
por, meg gáz, meg mindenféle ilyesmi, amiből ugye a nap is összeállt, és elkezdte az energiatermelést, de hát még körülötte a úgynevezett korongban, az akréciós korongban még ott maradt egy csomó-csomó anyag. Ezekből keletkeztek ugye a bolygók. Hát a Föld is éppen csak összeállt, amikor hatalmas katasztrófa történt, mert összeütközött egy másik ilyen úgynevezett bolygócsírával.
Karambolozott.
Hát igen, akkoriban ugye rengeteg ilyen félig meddig összeállt csomócska keringett a nap körül, tehát igen gyakoriak voltak, majdhogy nem mindennaposak, minden órásak a ütközések a naprendszerben. Úgyhogy hát a Föld szerencsétlenségére összevetődött egy vele igencsak összemérhető égitesttel, és ennek a kataklizmának a nyomán vetődött ki, úgymond a Holdnak az anyaga.
Hát ez most a legelfogadottabb elmélet.
Igen, hát ennek is azért vannak árnyalatai, ugyanis hát nem mindegy, hogy akkor mégis milyen viszonyok közepette történt ez az ütközés, mert azért nem mindegy, hogy egy porszemmel ütközik valami, vagy egy vele egyező méretű másikkal.
Meg nem mindegy, hogy milyen irányból.
Testek, azok milyen irányból ütköznek, tehát hogy ráerősít
A forgássebessége
még az ütközés energiájára, vagy éppen, hogy tompítja azt. Tehát azért ezek ilyen nagyon sok tényezőtől függenek.
És az, hogy a Föld az ekliptika síkjára így szöget zár be, 23,5 fokot, ugye, az ennek is köszönhető? Vajon?
Az sok minden másnak is köszönhető lenne, egy nagyon bonyolult dinamikai helyzetnek a eredménye. Miben most közel játszik az, hogy van Holdunk, de olyan értelemben játszik közel, hogy stabilabb. Sokkal a tengelyünk iránya, és nem imbolyog össze-vissza, mint egy megbeszett bugócsiga.
Tehát jó, hogy van Holdunk, igaz?
Tökéletes, hogy van, igen. Tehát az emberi élet kialakulásának, meg úgy általában a földi élet kialakulásának, hát, ha úgy nézzük, akár előfeltételének is tekinthetjük, hogy legyen valami ilyesmi.
Tehát ilyen katalizátor szerepet tölt be a Hold, mondjuk.
Hát stabilizálja egy picit a földi klímát, azáltal, hogy kevésbé imbolyog ugye a tengelyünk, ezért az évszakok stabilabban következnek be. De most egy kicsit előre rohantunk, amikor ott tartottunk, hogy ugye hogy keletkezett a Hold. Ugyanis hát a megfigyelésekkel egybe kell állni az elméleteknek, hogy különben nem lenne igazolható maga az elmélet. Éppen ezért hát milyen peremfeltételeknek kell megfelelni egy ilyen Hold keletkezési elméletnek, ami miatt ugye kialakult ez a kicsit meredeknek tűnő sztori, hogy most itt két ilyen nagy ilyen plecsnyi összedurrant, aztán kijött belőle valami katyvasz, és utána lett egy Hold, meg egy Föld, meg ilyenek. Hát egyrészt ugye a Holdnak nagyon gyanúsan ugyanolyan anyagi összetétele van, mint a Földnek.
Ezt meg tudták vizsgálni.
Ezt úgy tudják megvizsgálni, hogy a Hold kőzet minták izotóp arányait, hogyha megfigyelik a ugyanolyan földi ásványoknak az izotóp arányaival, akkor azok szembeszökően egyformák. Ugye hát vannak benne rádióaktív bomló ásványok, tehát az, hogy ezekből milyen nyomelemekből hány százalékos maradvány marad, az egyfajta új lenyomata annak, hogy mikor a kőzet, milyen összetételű a kőzet, honnan származik a kőzet. És ez a Hold-Föld viszonylatban nagyon hasonló. Azt is meg kell magyarázni, hogy ugyan hát miért van ilyen aránytalanul nagy holdunk. Ugyanis a naprendszer ötödik legnagyobb holdja a méret szerinti listán, az a Földé. Egyedül ugye a Jupiter holdjai közül három, és a Szaturnusz holdjai közül egy előzi meg. Tehát jelesül ugye a Kalisztó, a Ganymédesz és az Io Jupiternél, és a Titán, ugye ahol a szirének laknak, az meg ugye a negyedik, és utána már a Hold következik. Most a Jupiter, meg a Szaturnusz ilyen sok százszor akkora, mint a Földünk. Most ehhez képest ugye a Föld-Hold aránya az egy hajmeresztően nagy, és még közel is kerünk hozzánk, tehát átlag 380 ezer kilométerre van csak a Földtől.
Ezért van az, hogy a Hold is hat a Földre.
Pontosan, amiért ugye van egy-két érdekes földrajzi jelenség. Ugye apály, dagály.
És milyen hatásai vannak még a Holdnak a földi életre?
Már a jelen pillanatban nyilván jóval kevesebb, mint régen. Ugyanis az evolúció során nagyon komoly szerepe volt a Hold által okozott árapálynak. Azokban az időszakokban egyébként a Hold jóval közelebb keringett még a Földhöz, tehát sokkal nagyobb árapály hatása volt, tehát sokkal magasabbra tudta emelni az óceánokat a tömegvonzása. Ezért jelentősen nagyobb területek voltak azok az átmeneti részek, amik időleges vízborítást szenvedtek csak úgymond el, tehát a tenger és a szárazföld határvidékét, és bizony itt jutott ki a tengeri élővilág először a szárazföldre. Tehát az, hogy meghódítsa az élet a szárazföldet gyakorlatilag a tengerből, abban elég komoly szerepe volt annak a árapályzónának, amit a Hold művelítem.
Tehát, hogyha nem lenne Hold, akkor mi sem lennénk.
Hát valószínűleg akkor azért egy kicsit meredekebb váltás lett volna az élővilágnak. Tehát az, hogy ugye a totálvízi életmódról átállni a totál szárazföldire, tehát nincs átmenet a kettő között, az valószínűleg nehéz. Így viszont volt ugye egy olyan zóna, ahol jó pár órán keresztül víz alatt van, jó pár órán keresztül meg nem. Jelenleg is rengeteg olyan élő lény van, ami ezt a zónát használja egyedüli élettérként. És amíg a víz vissza nem jön, addig ott meghúzódnak, bevackolódnak, meg vannak ilyen furcsa halak, tudod, aminek a melúszója már ilyen félig meddig lábbá alakult, és azzal tud kúszni, mászni, tehát ezek voltak az első élő lények, akik ebbe a iszapos zónába kijutottak.
Hát én amennyit tudok a Holdnak a ciklus szabályozó szerepéről, mint nő, ugye, hogy ahhoz igazítottuk a hónapokat is, nagyjából, ugye, mert ennek a forgási ideje, illetve a nap körüli keringési idejéhez mérjük.
Na várjál, tehát a Hold a Föld körül kering, nem a nap körül.
Igen.
Tehát a nap körüli keringési ideje az egy teljesen más történet.
az a Földnek van. Azt hívják évnek. A Holdnak, annak Föld körüli keringési ideje van.
Igen, azt akartam.
Jelesül a Hold is, pontosan úgy, mint a legtöbb naprendszerbeli Hold, úgynevezett kötött keringéssel rendelkezik.
És ez mit jelent?
Az azt jelenti, hogy az ő tengelyforgási ideje, tehát ugye, ha elképzelnéd a Holdat, mint labdát, ott bele van szúrva egy tengely, és ha körülforog. Ez a tengelyforgási ideje, és a keringési ideje, ami alatt megtesz ugye egy kört a Föld körül, az nagyjából ugyanannyi.
Igen, ez a bizonyos 27,3, vagy majdnem 28
igen,
nap.
Igen, hát közel 28 nap. Ez az, ami miatt mindig ugyanazt az orcáját látjuk.
Na, az tök érdekes.
Tehát, hogyha a pályáján körülbelül mit tudja, 10 foknyit odén megy a Hold, közben a tengelye körül is elfordul 10 fokot, de gyakorlatilag amennyit elfordul, és jobban rálátnánk az oldalára, annyit vissza is fordul. És így mindig ugyanazt a felét látod.
És amióta vannak a műholdak, azóta láthatjuk a Hódnak a másik felét
hát
is.
Hát az űrszondák, igen. Mert a műhód az csak a Föld körül kering, az űrszonda az meg ki tud menni a Föld közvetlen környezetéből, akár a Hold túlsó felére is. De abból azért kevés volt. Tehát ugye a Hold 384 ezer kilométer átlag távolságra van a Földtől, ennél messzebbre azért emberi űreszköz elég kevés jutott. Tehát a bolygóközi szondák meg egy-kettő, ami direkt ilyenre lett kitalálva, hogy úgymond Hold túlsó felét tanulmányozzák. Mert sokaknak ez hatalmas élmény volt, tehát az űrkutatás hajnalán, hogy először pillanthattuk meg a túlsó felét a Holdnak.
Na szóval a Holdnak a Föld körüli keringési idejéhez mértük a naptárunkat is.
Azért arra kíváncsi lennék, hogy élettanilag mi köze a Hold mozgásához, mert igazából...
Hát ez egy jó kérdés, de hogy a női szervezetben bizonyos folyamatok ehhez igazodnak, vagy akkor ugyanaz a ciklus hossz, mint a Hold keringés ideje, ezért ez érdekes egybeesés.
Hát igen, hogy véletlen vagy valami okokozat is van közötte, az egy érdekes téma lehet.
Mindenesetre a Holdat azt női principiumnak szokták így mondani, tehát hogy a nőként szokták ábrázolni Hold anya vagy holdistennő.
Hát kivéve például a hindú jedelemvilágban ott férfi.
Ez az érdekes.
Tehát nagyon sok legendát ismerünk, hát értelemszerűen a Hold mindig megihlette az embereket. Hiszen ugye a nap után a legfényesebb égi test, ami ráadásul ugye látványos fényváltozásokat produkál, hogy hol sarló alakú, hol kerek,
tudjuk,
hol
hogy nem saját olyan. Fénye van.
Hát tudjuk, hogy nem saját, de ugye ezt az ősember nem tudta. Viszont a napon kívül a legfeltűnőbb égi test a csillagos égen, amire bizonyára azért fölnézett az ősember is, tehát azt nehéz elhinni, hogy nem lesett föl soha, az bizony a Hold volt. Éppen ezért valószínűleg a hiedelem világában a nap mellett a Hold volt a második legjelentősebb földön túli, hát mondjuk így lény.
Hát sőt, azt is szokták mondani, hogy a Föld termékenységére is van hatással, tehát nem csak a nőknek.
Hát ezt gyanítom, hogy a termékenység meg a nők ciklusa mosódhatott össze abban, hogy úgymond termékenység is tenné, vagy valami hasonlóvá
hát, válhatott. Hát láttam egy bevetési naptárt, ahol a Hold fázisaihoz igazították
a
betakarítást, a vetést, a nem tudom, mindenféle kertészeti munkákat.
Hát a kertekhez ahhoz létezik ilyen Hold naptár című története, és annak alapján...
És ennek van tudományos alapja szerinted?
Nem valószínű, ez egyszerűen egy időszámítási alap. Ugyanis kezdetben sokkal könnyebben megfigyelhető dolog volt a Holdnak a fázisa. És ezért Hold hónapokban mértek időt. Tehát az volt a lényeg, akkor kezdődött mindig a új Hold hónap, amikor megpillantották a cérna vékony sarlóját a Holdnak a új Hold után. Ez jellemzően egyébként egy-két nappal új Hold után tud megtörténni, amikor észre lehet venni.
És az is érdekes, hogy ha már ilyen betakarítás, hogy régen a füvesasszonyok vagy javasasszonyok a gyógynövényeket is, gyógynövények begyűjtését is a Holdhoz igazították, most babonából, vagy szokásból, vagy vagy tényleg tulajdonítottak ennek valami jelentőséget, hogy akkor jobban növekszik, vagy magasabb a hatóanyag tartalma egy növénynek, de akkor hát, szedték le a
gyógynövényeket. Én abban nem kételkedek, hogy ők ezt elhitték, hogy ennek van alapja, abban igen. Voltak ilyen elméletek is, hogy a holdfény az rongálja az épületeket. Mm. És különös tekintettel a romokra. Tehát ez a 19. században is még egy élő ilyen hiedelem volt, hogy a holdfény az roncsol. Mm-hmm. Nem véletlenül van tele az éjszaka, kísértetties holdvilágos éjszaka, bélfarkasoktól kezdve mm-hmm. mindenfélével a...
Igen, mindig a gonoszt tették az időszakba, hogy akkor működik a gonosz, mikor teli hold van.
Valószínűleg itt az történhetett, hogy a őseinknek is úgymond a legtöbb ellensége az éjszaka vadászó, nagy ragadozók, egyebek, akik ugye az embereket veszélyeztették, azok sokkal inkább aktívak voltak teli holdkor. Mm-hmm. Amikor nyilván jobban láttak.
Most visszatérve a gyógynövénygyűjtő füvesasszonyokra, ugye a boszorkánysággal vádolták őket, és hát ugye, ha megfigyelték őket, ahogy éppen gyűjtik be a gyógynövényeket, akkor rögtön könnyen gondolták, hogy ők a gonosznak a szolgái.
Hát szóval általában összekötötték a félelmetes, sötét dolgokat az éjszakával, az éjszakát meg értelemszerűen a holddal. Pedig szerintem kevés szebb dolog van, mint egy holdfényben úszó táj.
Vannak más szebb legendák is, hogy nem csak a gonosz működéséhez kötik a holdat. Nem egyenesen anyaként ábrázolják.
Na, például?
Például ott a Hold gyermeke nevű, vagy című cigány legenda is erről szól. Na, hogy hogyan lett gyermeke a Holdnak.
Elmeséled?
Elbizony, úgyhogy hallgassátok szeretettel. A Hold gyermeke című mesét Hajnal Mária írta, cigány legenda alapján.
Távoli vidéken, sok ezer évvel ezelőtt, egy szebb és jobb világban élt egy gyönyörűséges hercegnő, kinek az arca halvány volt, mint a csillagok, a szíve pedig oly tiszta, mint a téli hótakaró. A magas sziklaorom tetejére épített kastélyában élt magányosan. A várban melegséget öntött a kandallóban pattogó tűz, de a palota mégis fagyos volt. A szolgák és cselédek hada kereste a kedvét, de ő csak ült szomorúan az ablak előtti székében, és távolba révülő tekintettel várt. Várta a férfit, aki majd enyhíti a teste forró hevét, a férfit, aki nővé és anyává teszi, aki a szerelme, a végtelen gyönyörűsége és a teljesség lesz. A jövőjét, az életét, a mindenét várta. Úgy érezte, ha szerelmet nem is kaphat, de legalább egy gyerek felé szálló kacagása oldaná a körülötte gomolygó sűrű fájdalmat. Hosszú évek teltek el így. A nő szépsége nem csökkent, de a reménye egyre csak apadt. Nem akadt férfi, aki neki ajándékozta volna a szerelmét, amely majd gyermekként hozott volna nekik gyümölcsöt. Egy varázslatos éjszakán csapzottan ébredt. A Hold ezüstje bevilágította az ablakát, és hívta. Kérte, legyen az úrnője, emelkedjen a magasba, és uralja az eget éjszakánként. Legyen a csillagok és a nap társa, ha már a földön nem lett boldogságra. Engedje meg, hogy a nap rávethesse éltető szeretetteljes fényét, és ragyogjon. Magára terített az ezerszínű selyemkendőjét, és elindult a nyikorgó falépcsőkön a várbástyájára. Nem volt benne kételj, úgy érezte, eleget várt, nem tartja itt semmi. A halál megváltó ereje majd békét hoz a szívébe. Szőke haját tépte a szél, bátran vállalta a sorsát, mély levegőt vett, és levetette magát a mélybe. Az örvénybe zuhanó nőt a Hold puha karja ölelte át, és repítette a magasba. Így született meg a Hold hercegnő, aki beköltözött égi otthonába. Ebben az időben a világ túloldalán élt egy szikrázó tekintetű, szénfekete hajú cigánylány, akit a szerelem oldhatatlan vakvágya gyötört. Varázslatban bízva tébolyultan bolyongott a sűrű, sötét erdőben. A haja kócos volt, a ruhája feslett, és csak sodorta és sodorta a szenvedélye. Könyörgött élőnek és holtnak, teljesítsék a kívánságát. Eszeveszetten kívánta a férfit, akiért a szívét és a lelkét adta volna. Tied lesz, amire vágysz, válaszolt ekkor a fohászra a Hold hercegnő. Megkapod a szíved és tested választottját, de cserébe kérem a gyermeketeket. Az a nő, aki feláldozza a gyermekét, hogy legyőzze a magányt, az nem érdemli meg, hogy gyermeke legyen. A cigánylány nem tudott gondolkodni, nem látott mást maga előtt, csak a férfi édes arcát és annak perzselő szemét. Nem hitte, hogy valaha is módjában állna a Holdnak elvennie a fiát. Tied lehet a fiam, ha nekem adod a férfit, akit szeretek, kiáltott a cigánynány a Hold hercegnőnek. Az erdőre ezüst lepel borult, meleg szél kavargott a levegőben, bűbájszált a szélben, megszületett az egyesség. A Hold hercegnő és a cigánylány alkut kötöttek. Egy hatalmas fűszfa árnyékában ébredt a cigánylány, ahol a perzselő szemű férfi várta. A testük maga volt a sóvárkéi, a nő boldogan semmisült meg a férfi karjaiban, és olvadt vele egyé többször is. Amire a nap felkelt, már megfogant a gyermek a nő méhében. A cigánylány boldogsága határtalan volt. Nem gondolta Hold hercegnőre, nem tartott tőle, soha nem hitte, hogy fizetnie kell a vágyaiért. Hónapok múlva a perzselő szemű barna férfinek hófehér, ezüstfehér színű gyermeke született. A hirtelen természetű, forróvérű szeretőt elöntötte a gyilkos kétely. Beleőrült a gondolatba, hogy a nő megsértette a becsületét és megcsalta, hogy mást ölelt és mást csókolt. Féltékenységében tört ragadott, és szíven szúrta a szerelmes cigánylányt. A nő némán roskadt össze, a szeméből könnyek csordultak ki, ruháját átitatta a tűzpiros vér. A házra ismét ezüst lepel borult, meleg szél kavargott a levegőben, és az égből egy sápadt arcú, gyönyörű asszony szállt alá. A Hold hercegnő a bölcsőhöz lépett, és kiemelte a gyermeket. A haldokló cigánylánynak pedig ezt súgta. Enyém a gyermeked, hisz azon a bűbájjal teli éjszakán egyességet kötöttünk, és nekem adtad. Cigánylány akkor már tudta, hogy gonosz fondorlat áldozata lett. A Hold hercegnő rászette, megadta a vágyát, de már akkor tudta, hogy ő elbukott. Így lett a Holdnak gyermeke. Azt mondja a legenda, ha teli hold van, a gyermek jókedvű. Ha sír, a hold elfogy. Gyermeke lett a holdnak, de a szerelmet nem élvezhette soha. A napfénye napról napra éri, de a szerelmes ölelő karja sosem.
Nekem azért így a hold barátságossága kapcsán nem biztos, hogy ez jutott volna eszembe.
Hát egy kicsit cselszövő
is ez a ez egy nem túl igen. fair módon nyárt el.
Hát becsapta a cigánylányt, az biztos.
Na, tehát akkor ez a hold mégiscsak egy csalfajószág.
Az, de változékony, tehát...
Hol ilyen, hol olyan.
Hol ilyen, hol olyan, az biztos. Tehát ezt már könnyen észrevették az elejénk is, hogy megbízni nem lehet benne.
Uh-huh. Azt tudod, miért változik a hold?
Már milyen értelemben
hát mitől változik? Lesz sarló, meg mitől lesz tele, meg ilyenek.
Persze, de hát ugye a napnak a fénye, ahogy tőlünk a földről látszódik, és ugye forog körbe a tengely körül.
Lapos korongnál ilyen nem lesz.
Hát már itt megbukott akkor a lapos korong elméleted.
Csodába.
Csak amennyiben igazad
van, amennyiben igazad van. De lehet, hogy csak boszorkányság az egész.
Hát lehet. Akkor én egy boszorkány vagyok.
Ez több, mint valószínű. Na majd holnap, azaz szombaton kiderül. Mm-hmm. Fog szerepkedni itt a...
Hát előkezded, nem a jó sepert.
De is elő volt lesz.
Éppen, jó. Mm-hmm. Készülök, begyújtom majd a jó sepert.
Na, és akkor itt trekkedhetsz egy kicsit Kispest és
Fekerle fölött. Egy-két tiszteletkör.
Biztos. Áthúzol a Pálya utca fölött, és a frászt hozod a Jóskájékra.
Figyeljetek majd az égen. Ott fogok száguldozni.
Mögötte meg a biciklivel a íti.
Hát igen, mert ott a hold fény előtt szoktak ezek az égi járművek közlekedni, mert ott jól látszódnak.
Úgyhogy vigyázó szemeteket, orsira vessétek.
Majd integetek.
Na, és láttad-e már a holdat úgy részletesebben?
Hát egyszer megmutattad nekem távcsövön keresztül, és akkor bizony lehetett látni a felszínén a sok krátert, meg mindenféle meteor nyomokat.
Hát az, ami varázslatosan szép tud lenni. Tehát az egyetlen olyan égitest, amit távcsőn keresztül úgy tudunk megfigyelni, hogy ténylegesen látszanak rajta hegyláncok, meg völgyek, meg szakadékok, meg mindenfélék. Hát nagyon sokszor, szép plasztikus látvány.
Sokszor szabad szemmel is lehet látni a bizonyos fázisaiban, meg amikor közelebb
hát,
van.
Igen,
meg
a tengereit, tehát azokat a nagy becsapódásos medencéit, mert ugye emlegettük ezt a holdkeletkezéskor, hogy ugye összeállt a nagy kataklizma utáni törmelékből a hold is. Hát még akkor rengeteg törmelék maradt a közelben. Kisebb-nagyobb törmelék, és ezért a hold fiatal korának egyik jelentős állomása az volt, hogy ott iszonyú mennyiségű ilyen rápotyogó kisebb-nagyobb törmelék bombázta a felszínét. Utána ugye a légköre nem volt, mint a Földnek, ami megvédi az ilyen apróbb cuccoktól. Egyszerűen elég, hogy a légkörbe lefékeződik. Ezért ott azok mind becsapódtak, és csinálták a kisebb-nagyobb lyukakat.
Úgyhogy ilyen ragyás lett a felszínen.
Bizony, és azt tudod, hogy mi mindenre jó ez a ragya?
Na, mire jó?
Például meg lehet vele határozni a hold felszín egyes részleteinek az életkorát. Minél több rajta a ragya, annál régebbi. Tehát vannak ilyen kráterszámlálásos eljárásokon alapuló kormeghatározási eljárások.
Hűha, és ez amikor mennyire a... tudományos. Tehát, hogy honnan tudják, hogy egy időszakban nem sűrűbben voltak a becsapódások, és nem.
Most arról van, hogy relatív meg tudod mondani, hogy mi a régebbi, és mi az újabb. Tehát statisztikailag minden olyan helyen, ahol több a kráter, az régebbi. Aha. Főleg, hogy azért, ha két kráter egymásba csapódik, akkor ott már kapásból látszik, hogy melyik volt a korábbi, melyik a régebbi. Az egyikben, mondjuk van egy nagy kráter, amiben van egy kisebb, akkor a kisebb nyilván később keletkezett.
Hát ez egy jó szórakozás, lehet itt krátereket számolgatni a holdon.
És hát egész nagy becsapódások is voltak, ugye mostanában holdtengerekként látott nagy medencék, azok a sötétebb foltok, amiben ki öregasszonyt lát, rőzsehordót, ki nyulat, ki mindenféle ilyen legendát, ez is megérne egyszer egy misét, hogy mennyi félét képzelnek bele a hold foltjaiba. Tehát ezek hatalmas, nagy ilyen becsapódásos eredetű kráterek, amik annyira fölízították a holdnak az ősi anyagát, hogy megolvadt láva után a szép simán beleszilárdult az aljába. Mm. És ettől lehet azoknak sokkal fiatalabb és sokkal krátermentesebb sima az alja.
Hát volt a holdra szállásról ugye nemrég egy film, amit láttunk, az első ember.
Ami ugye nem pont arról szólt, de járulékosan igen.
És ott is az egyik legizgalmasabb része a filmnek az volt, amikor ugye a közvetlenül a hold felszínére érkezés előtt, hogy hova navigálják az űrhajót, meddig lesz elég az üzemanyag, stb. És hogy hát itt a kráterek közül most éppen átrepülnek egy fölött, és megpróbálnak a peremén landolni, vagy belezuhannak a mélyébe. De azért nem mindegy.
Hát igen, erre nem lehetett előre számolni, mert abban az időszakban nem voltak még olyan részletes térképeink a hold felszínről. Most már ugye a Ellerógiuszont a jóvoltából vannak olyan területei a Holdnak, ahol jobb felbontású képeink vannak, mint a Földről.
És ha régebbi korok ember, ugye még távcsővel nem rendelkeztek, akkor is meg tudták figyelni szabad szemben sokszor, hogy a Holdnak van egy arca. Nem tudták, hogy azok kráterek, tengerek, vagy mik is. De azt könnyen elképzelték, hogy olyan volt, mint egy nagy sajtkorong, amiben ugye ott vannak a lukacsoknak a sötétebb foltjai.
Tényleg is, mi történne, ha a Hold sajtból lenne?
Már mi? Meg lehetne enni, vagy mi?
Hát biztos, ugye a sok kutya gyerek az garantálta rávetni magát.
És ebben teli vagy trappista?
Hogy ementáli vagy trappista, ez egy nagyon jó kérdés. Lényeg az, hogy a sajt az sokkal ritkább, mint a Hold. Tehát, hogyha ugyanakkor a tömegű sajt gombócot akarnánk elképzelni, mint a mostani Holdunk, akkor egy jelentősen nagyobb méretű égítés lenne a Hold.
Háromszor akkora.
És akkor bizony elég csúnyán a tömegvonzásától szétválna benne a sajt különböző összetevője. Úgyhogy lenne a tetején ilyen víz, meg kazein óceán, és az aljára, meg mindenféle ilyen ásványi anyagok gyűlnének össze. Tehát eléggé furcsa, elég randa trutymák lenne szegény Hold.
Hát akkor még se enném meg.
Hát már romlott sajt lenne legfeljebb. A Hold egyenesen pálpusztán lakna.
Pálpusztai
Hold. Régi ősi magyar föld. Ősi magyar föld a Hold. A pálpusztai föld. Hát szóval vicces gondolat kísérlet lenne, sajnos nem abból van.
Sajnos. Szerintem sajtos.
Nagyon sajtnáló.
De azért jobb, hogy így van, higgyétek el. És mit csinálnánk egy sajtkoronggal, ezt tudná nekünk ott...
380 ezer kilométerre levő sajt, az mondjuk elég távoli.
Na, hát elérhetetlen távolság nekünk.
Hát annak idején mégis mentek oda sokan.
Hogy mindent vegyenek ott.
Nem, hát az első korabeli filmalkotásokban, tehát már a legelső filmművészeti munkákban már megjelent a Hold utazás. Hát ha belegondolsz, már Bernie-nél is ott volt az utazás a Holdba című sztori, ami, ha jól emlékszem, igazából két kötetbe is szét lett szórva, mert az elején még csak a lágyúépítéses sztori van, és utána a másodikban van, azok ténylegesen utaznak is. Mert hogy ugye Verne úgy képzelt, hogy építenek egy hatalmas elektromágneses gyorsítású ágyút. Ami egyébként egy rendkívül előre haladott gondolat. Tehát, hogy fölgyorsítani valamit elektromágnesekkel, az nem tipikusan Verne is, mert az ilyen elektromosság, meg mágnesesség, az ugye nála valamiért nagyon be volt csípődve, mert a Némónak a villanytenger alatt járója.
Na jó, hát akkoriban tehát ez akkoriban még újdonság volt.
Igen, egy nagyon erős fizikai újdonságnak számított, de lényeg az, hogy egyébként egy működő alapelv, amit ő kitalál. Hát az már más kérdés, hogy egy ilyen ágyúgolyóba bezárva akkor a gyorsulással kéne kilőni onnan a népeket, hogy abban azért meghalnának.
Ja.
De minden esetre ő ugye elképzelte, hogy megérkeznek. Nagyobb gondom inkább az lenne a dolog, hogy oké, megérkeztek a Holdba. Ugye innen kilőtték az ágyúval, hogy jön vissza.
Hát.
Ezeknek az ágyús elméleteknek itt van a hibája. És nem is emlékszem, hogy a Vernénél mi volt ezzel erre a megoldás. Na minden esetben, amiért kérdezgettem az előbb, hogy láttad-e már távcsőben a Holdat, az, hogy eszembe jutott, amikor én is így először néztem nagyobb távcsővel a Holdat, és rajzolgattam ott fönt az uránia csillagvizsgálóban a távcső végén, azért a nagy létre tetejére fölmászva a kis rajztáblával az ember, és akkor ilyen irdatlan nagy nagyítással rajzoltam egyetlen kis holdkrátert, és az még valahol a mai napig is megvan az a rajz. Hát jó vacak, minden kezdő rajzolási hiba rajta van.
Minden kezdet nehéz.
De utána nagyon rákaptam, és 3 éven keresztül talán én voltam a legaktívabb holdrajzolgató az országban.
Húha, hát akkor abból már kiállítást lehetne csinálni.
Hát azt azért annyira elmegy, a 20-30 ilyen pár centis képecske, azért ez nem olyan kiállítás, amiért tódarab. De nagyon szép művészi rajzokat lehet csinálni, tónusozást, úgyhogy ha érdekel téged ilyesmi, akkor kéne rajzolgatni holdat.
Uh-huh. Hát majd egy kicsit.
Nem is feltétlen az uránia csillagvizsgálóban, mert ugye az már a múlté, az ottani nagy dicső csillagászmúlt, ez már sajnos elmúlt, úgyhogy ha a szomszéd macska esetleg keresni a holdat, akkor ne tanácsold neki, hogy menjen oda föl.
Hát meg Kulény Gyurka bácsit se találná már.
Hát sajnos. Ő ugyanis olyan híres mesehős is volt már, az uránia csillagvizsgáló és a Csillagászati Egyesület néhai vezetője, hogy még mesét is írtak róla, és az elhangzott a Magyar Rádióban.
Hú, a 70-es megvan években. Neked ez?
Hát volt ismerősöm, aki megszerezte a rádióból. rádióarchívumából, úgyhogy ez megvan.
Hú, hát akkor a rádióhallgatók, ti most olyan szerencsések vagytok, hogy ezt hallhatjátok.
Hát ha már úgyis lassan vége a górcsőnek, akkor egyfajta esti meseként felfoghatóan elmeséljük nektek a cica történetét.
Aki kereste a holdat.
Sarkadi Mária meséje.
A cica talán a holdat látta meg legelőbb. A kamrában, a nagy szénrakás tetején volt egy régi mosóteknyő, telerakva mindenféle újsággal. Onnan nézte a cica a holdat, hogy milyen barátságosan ücsörög a keskeny kamraablak legfelső törött üvegén. Ó, mondta a cica, a hold lassan eltűnt, csak a fénye maradt vissza, amíg el nem veszett az is a nyugati erdők sűrűjében. Hová lett? Kérdezte a cica. Mindenki tudta, hogy a holdat keresi. Alszik, felelte az anyja. Aludj már te is, nekem dolgom van az éjszakával, a hold majd holnap újra benéz az ablakon. A hold? Mondta a cica. A hold, felelte az anyja, s egy kis időre otthagyta a kölykeit egyedül. Hold, ismételte a cica. Mi a hold? Senki sem ismerheti nálam jobban, örvendezett a vén viharlámpás, hogy újra elmondhatja, mit tud. Én szoktam kisegíteni. Sokszor elfogyott a fényes, olyankor mindig én világítottam az éjjeli őrnek az udvaron. Igen, nézte a cica a viharlámpást, akiről az a hír járta, hogy nagyon-nagyon messze, Kínában látta meg a napvilágot. Igaz, ezt is csak ő mondta saját magáról, de el kellett hinniük, mert jó kedvében néha valóban különös, ismeretlen dalokat énekelt. S másnap éjjel, amikor újra feljött a hold, s egy kicsit odaült a kamra ablakába, a törött üveg helyébe, a cica nem tehetett mást, állandóan a holdat nézte. Aztán egy darabig mással volt elfoglalva. Talán borongós, felhős éjszakák jöttek, s nem rajzolódott ki tisztán a sárga teli hold, de egyszer arra figyelt fel, hogy nagyon sötétnek tűnik a felhőtlen, csillagos éjszaka. Hol a hold? Kérdezte a cica. Nem felelt rá senki. Hol a hold? Kereste újra. Elgurult, felelte neki félig tréfásan, félig komolyan a mosóteknyő. A hold nagy, szép, gömbölyű szagos szappan volt, és kicsúszott egy kisgyerek szappanos kezéből. Borzasztó, ijedt meg a cica. Én már majdnem elértem, dicsekedett a kettős létra. Igaz, ő is akarta, mert egyre lejjebb ereszkedett hozzám. Aztán mégis elgurult, igazolta a mosóteknyőt. Azóta nem láttam. Merre felé gurult? Kérdezte a cica. Azt mondják, szólalt meg egy öreg kertészék, akinek régen megígérték, hogy befestik újra szép fehérre, hogy egy frissen festett kertiszékben ül a hatalmas tenger közepén, egy örökké zöld, pici szigeten. Merre? Kérdezte a cica. Ajaj, szólalt meg a régi kémény, aki már el is felejtette a füst szagát. Én el sem látok odáig. De széltek ti itten tücsköd bogarat. Mérgelődött a 10 literes befőttes üveg. Befőzték, üvegbe tették, lekötötték, kész. Bolond! Szólta el magát egy egér a ládák alól, ahol nem ennivaló, és nagyon kemény, még én sem bírtam elrágni. Hú, figyelsz fel az anyamacska, hogy is volt? Az egér egy fél holdért sem szólalt volna meg, szitta magát a vigyázatlanságáért. Hogy is volt? Szeretnéd, majd ha bolond volnék? Nincs hold, magyarázta a régi kaptár. Nagy sárga viasz volt, felolvasztották, lépet préseltek belőle. A méhészek keretekbe illesztették, a keretekkel telerakták a kaptárakat, és a méhek azóta is hordják bele a mézet. Igen, már ki is pörgettem, mondta a kékre zománcozott kézi mézpörgető. Hát akkor most mi igaz az egészből? Hová lett a hold? Sírt a cica. Sose látom többet. Ne higgy nekik, figyelmeztette a törött ablak. Kinek higgyek? Kesergett a cica. Nekem, mondta bizalmasan a törött ablaküveg. Én látok ki legjobban, nem igaz? A cica bólintott. A hold elveszett. Egyszerűen elveszett. Majd valaki megtalálja, aztán újra itt lesz. Már volt ez így, emlékszem rá, állította. Majd valaki megtalálja? Ámult el a cica. Az nem lehetnék én? Te, csodálkozott az ablak. De már csak bámulhatott a cica után, aki szélsebesen kisurrant a négyszögletes lyukon, amit a macskák számára vágtak a kamra ajtaján. Közben a csillagok fénye is eltűnt az égről, reggel lett. Merre induljak? Töprengett a cica. Hátrafelé is mehetsz, szólt hozzá az egyik autó az udvaron. Kapcsolj rükvercbe! Mit csináljak? A cica tanácstalanul leült a ház sarkánál. Én meg akarom találni a holdat. Hogy kezdjem el? Természetesen jól meg kell alapozni, ajánlotta a ház. Természetesen, hagyta rá a cica, s akkor a ház ajtaján kilépett egy férfi. Talán ő többet tud, gondolta a cica, és odament hozzá. Én a holdat szeretném megtalálni. A férfi lehajolt, és megsimogatta. Már régen festettem holdat, mondta kedvesen a férfi, aki festő volt. Tudod, egy bizonyos idő után ez egyszerűen lehetetlen. Mint ahogy téged sem festhetnélek már le. Bár szép kis cica vagy. Ó, emlékezett a festő. Gyerekkoromban festettem utoljára holdat. Kimentem a folyópartra éjszaka, hogy minél élethűbb legyen. Ráfestettem a vasúti hidat is a marccal fölé. Aztán a szomszéd kislánynak adtam, aki ma is őrzi. Tudod, a gyerekek nem felejtenek. Tudom, mondta a cica, és magában azt gondolta, én sem felejtettem el a holdat, és meg fogom találni. El is indult, szinte egy kisfiúval együtt, aki iskolába ment. Én meg akarom találni a holdat, mondta neki. A csillagos égen? Kérdezte a kisfiú. A csillagos égen, mondta áhítattal a cica. Egyszerű. Menj el te is az Uránia csillagvizsgálóba. Az ott a Gellért-hegy, látod? Sánc utca 3B. Keresed dr. Kulin György csillagászt. Tudomásom szerint ő szereti az állatokat is. A kisfiú kicsit mosolygott, és az utat is elmagyarázta. A cica elismételte háromszor. Dr. Kulin György csillagász, Sánc utca 3B. Végre valahára tudom, hogy merre kell mennem. És akkor már valahogy látszott rajta, hogy ő a cica, aki meg akarja találni a holdat. Vigyáztak is rá az emberek. Ha úton ment át, az autók lefékeztek, hogy el ne üssék. És mindenki engedte útjára. Elvégre ő tudja, mit akar, hova akar jutni. Senki sem fogta meg, de nem is hagyta volna. Ment, ment, egyenesen a Sánc utca 3B-be. A holdat akarom megtalálni, mondta kertelés nélkül dr. Kulin György csillagásznak. A holdat? Te macska, nevetett a csillagász. A hold elfogyott, s bólogatott titokzatosan. Úgy, 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 úgy. Elfogyott? A cica kétségbe esett. Elfogyott, gondolkodott a csillagász, de látom, nagyon szeretnéd megtalálni. Nagyon. Jó, sóhajtott a csillagász. Most szépen hazamész, igen? Igen. És el nem mozdulsz a kamrából egy tapottat sem. Aztán egy éjszaka először csak egy kis sávja látszik majd a holdnak, aztán minden éjjel több, egészen addig, amíg teli hold lesz. Aztán újra fogyni fog, és megint eltűnik. De mindig visszajön. Megnyugodhatsz. Amikor a cica szerencsésen a ház sarkához ért, egy nagy madártól lengedezett előtte a levegőben. Utána kapott, aztán feldobta újra, a hátára feküdt, úgy markolázta, ugrándozott és hempergett vele. A kamra törött ablaka csak nézte. Na, megtaláltad a holdat? Meg, meg, felelte a cica. Majd meg fogjátok látni.
Jó éjszakát!
Jó éjszakát, kedves gyerekek! Thank you.